Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit a Babusgató magazinban. Édesné Pál Edina vagyok, és beszélgető partneremet is nagy szeretettel köszöntöm, akit a hallgatók már jól ismernek, ha hűségesen hallgatták Babusgató magazin műsorait. De kérlek azért mutatkozz be, áruljuk el a titkot, hogy kivel is fogok ma beszélgetni.
Szeretettel köszöntöm én is a Halas Rádió hallgatóit, Boros Helga vagyok, én most a mikrofon másik végéről, de így is nagy izgalommal készültem erre az interjúra Edinával. Egyszer már történt ilyen, akkor én voltam a kérdező, most pedig Edina lesz.
Így van, hát egymásra találtunk így is. Az az apropó, ami miatt kértem Helgát, hogy beszélgessünk egyet a mikrofon előtt, az azért fogalmazódott meg bennem, mert bizony Helgáék családjában egy nagy örömre készülnek, mégpedig az 5. gyermekük fogadására.
Igen, ez valóban így van, és hogy még szebb legyen a dolog, az 5. kicsi gyermekünk, ugyanis a nagyok sem nagyobbak, mint 5 évesek.
Mennyi idősek a nagyok?
Iker gyermekeink vannak első körben, ők december végén lesznek 5 évesek, tehát amikor a kicsi megszületik, addigra ők már ezt betöltik. Aztán a következő kislányunk 2,5 éves, a következő pedig 16 hónapos, és most várjuk az 5.
Tudjátok-e már, hogy az 5. kisgyermeketek kisfiú lesz, vagy kislánya, nemek aránya hogyan oszlik meg a gyerekek között?
Hát mi szeretnénk egy kicsit szépíteni, ugyanis eddig 3 lányunk és 1 fiunk van, de hát ezt még sajnos nem mutatta. Kicsit szégyellős.
Akkor szurkolunk nektek.
Köszönjük.
Mit szólt a család, amikor bejelentettétek, hogy újabb gyermekáldás közeledik?
Hát leginkább az, hogy már megint? De nagyon örültek, rettentően örültek, aminek mi is nagyon örültünk, boldogok voltunk, hogy a család mellettünk áll. Mert bizony, amikor megtudják idegenek, távolabbi ismerősök, akik nem ismernek minket, nem ismerik a családunkat, hát bizony többször megjegyezték, hogy de hát ez, meg de hát az, és akkor hogy fogjuk felnevelni rögtön kritikus szemmel, és látszott rajtuk, hogy vagy irigyek, hogy nekünk már jön az 5., vagy valamilyen problémájuk akad ezzel, és ilyenkor nem tudok erre mit válaszolni, tulajdonképpen ez férjemre is rám tartozik, hogy vállaljuk az 5., és ezt ők távoli ismerősök, vagy idegenek, hát a szemünkre vetik, és én ezt értetlenül állok az ilyen helyzet előtt, de azért már hozzászoktunk, mert a 3., 4. is hasonlóakat kaptunk, de már egyre viccesebbre tudjuk venni a figurát, úgy érzem.
Milyen választ szoktatok ilyenkor adni?
Hát leginkább az, hogy még többet is tervezünk, na ekkor végképp leesik az álluk, vagy pedig olyanokat, hogy hát mi fogjuk felnevelni, tehát neki ezzel ne legyen gondja.
Mit gondolsz, hogy az emberek, vagy az ismerősök, vagy az idegenek többsége miért ijed meg, amikor mondjuk egy ilyen helyzettel találkozik, hogy egy családban az 5. gyermek érkezik, az is lehet, hogy már a 3. is ugyanígy megrémülne.
Azt gondolom, hogy nagyon erős a társadalom, vagy a társadalmi befolyás. Elterjedt ez a nézet, hogy megvan 1 fiú, 1 lány, jóval letudtátok a gyerekáldást, akkor lehet egzisztenciát, vagy már előtte egzisztenciát kellett építeni, mehet a karrier, el tudjátok tartani, még ez a 2 gyerek még el lehet tartani anyagilag, és ez az anyagi szempont az, azt hiszem a legtöbb embernél, akik negatívan állnak ehhez az ilyen hírhez, az anyagi szempont az, ami befolyásolja őket, hogy de hát hogy fogod felnevelni? Az a véleményem erről, hogy nem tudhatom, hogy 20 év múlva milyen anyagi helyzetben leszek. Lehet, hogy ugyanilyenbe, amilyenbe most, remélem ettől rosszabb nem lesz. Lehet, hogy sokkal jobb helyzetbe leszek, és sokkal többet tudok segíteni majd a gyerekemet, de ha 20 év múlva arra jövök rá, hogy mégiscsak kellett volna még 1. gyerek, mert szerettem volna, csak az anyagiak miatt nem vállaltam, akkor már késő. Persze világos, hogyha mi nagyon-nagyon rossz anyagi helyzetben lennénk, nem így történne ez az egész, de azt gondolom, hogy egy átlagos magyar család vagyunk, akiket hát nem vett fel a pénz. Viszont a mi értékrendünkben, a férjemmel nem ez a leglényegibb szempont a gyereknevelésben, hogy mindent megvegyünk a gyereknek, hogy az összes fejlesztőjáték már 1 hónaposan a gyereknek benne legyen az ágyába. Mert nem ez a fontos, hanem az, hogy szeressük azt a gyereket, és egy bizalmi kapcsolatot építsünk ki vele.
Igen, én is azt gondolom, hogy itt az értékrendbeni különbség az, ami talán legmeghatározóbb, de ahogy erről beszéltél, a hangodban egy ilyen igazi biztonságot érez az ember, amikor a családról és a sok gyermekről beszélsz. Vajon mi lehet ennek az oka, mondjuk a te esetedben?
Nem árulok el ezzel sem nagy titkot, mi hatan vagyunk testvérek, és amikor ezt elárulom más embereknek, akkor azon is ledöbbennek, és akkor jön a kérdés, hogy és édes testvérek vagytok? És akkor azt válaszolom, hogy igen, na akkor jön a még nagyobb döbbenet, hogy bizony mi édes testvérek vagyunk, és én ezt a mintát hozom is otthonról, hogy sok gyerek között nőttem fel, sok a testvérem, és ez én úgy érzem, hogy nem okozott hátrányt nekem. Mert lehet, hogy összevesztünk gyerekkorunkba, sőt, családi regényt lehetne erről írni, hogy mert most veled játszottam, veled meg nem játszottam, viszont felnőtt korunkban nagyon érezzük ezt a kötődést. Sőt, már úgy mondom, középiskolás korunkban is egyszer a nővéremmel jártam, középiskolába aztán az öcsémmel, és nagyon érzem azt, hogy biztonságosan kötődünk a szüleink irányába is, most már csak édesanyámé, és egymás irányába is. Nagyon jó az, hogy bármikor legalább egy testvéremet felhívhatom, és tud segíteni, hogyha például bajba vagyok. De engem is bármikor felhívhatnak. Vagy ha csak beszélgetni van kedvem. Azért olyan jó dolog, hogy számíthat valakire az ember.
Azt gondolom, hogy ennek a leghitelesebb bizonyítéka az, ami, ahogyan ti is éltek, hogy nektek is sok gyermeketek van. Beszélgetésünket hamarosan folytatjuk, hallgatóink maradjanak velünk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Halas Rádió hallgatói a Babusgató magazint hallják, ahol Boros Hágával beszélgetek, mint 5 gyermekes édesanyával. Hága az előző blogban már elmesélte, hogy ő maga is sok gyermekes családból született. Neked ez volt az álmod egyébként, hogy neked is sok gyermeked lesz?
Mindenképpen sok gyermeket szerettünk volna a férjemmel. Mi már nagyon régóta egy pár vagyunk, 15 éve, tehát mi középiskolában kerültünk össze, és már akkor egyértelmű volt számunkra, hogy nagy családot szeretnénk. Annak ellenére, hogy Viktornak csak egy testvére van, de a testvérének is 4 gyermeke van. Szóval ott sem újdonság a sok gyermek, és ebbe biztosak voltunk, csak azt nem tudtuk, hogy hogyan érkezzenek, mekkora legyen a korkülönbség. Én nagyon szerettem volna, hogyha kicsi a korkülönbség a gyermekek között, és hát ez be is jött. Az első 2 gyermekünkre 2 évet vártunk, tehát azért ott próbálkoztunk 2 évig, és rögtön 2 gyermeket kaptunk. De azt kell mondanom, hogy ekkora áldás ritkán jut egy embernek, hogy rögtön ikreket kaphat. Ugyanis én ennek, persze az elején nehéz volt, de azért ennek én nagyon sok pozitív hozadékát látom. Például én nem ismertem soha, és most már nem is fogom megtudni, milyen az 1 gyermekes anyukának lenni, hanem rögtön 2 gyermekünk lett. De ahogy láttam, vagy beszélgettem 1 gyerekes anyukákkal, azért ők sokkal nehezebben vették az akadályokat. Nekem nem volt gondolkodni való időm akadályokon. Nekem akkor ott rögtön 2 kicsi szempár villant rám, hogy most meg kell oldanom ezt a helyzetet. Nem volt olyan, hogy most mit csináljak ezzel az 1 gyermekkel, folyton sír. Nekem 2 gyerek sírt, tehát azt nekem meg kellett ott oldanom. Viszont, hogyha nincsen a férjem, és nincsen az anyukám a kezdeti időszakban, akkor biztos, hogy én is nehezebben veszem az akadályokat. Azt már előre eldöntöttük, legalábbis én biztosan eldöntöttem, de úgy vettem észre, hogy a férjem is, hogy semmiféle akadály minket nem fog attól eltántorítani, hogy felneveljük ezeket a gyerekeket közösen. Az csak egy nagy segítség volt, hogy anyukám felajánlotta, hogy akkor vele lakhatunk, amikor megszületnek az ikrek, és ez tényleg nagy segítség volt. És aztán még megszületett a 3. lányunk is, és csak utána költöztünk külön családi házba. A terhesség alatt én már eldöntöttem, hogy én szoptatni szeretném őket, hogy kötődve szeretném őket nevelni, még hogyha nehezebb feladat is, mint egy gyermeket. De azt kell, hogy mondjam, hogy mivel beledobtak minket így a mély vízbe, azt hiszem, ez csak megedzett minket. Könnyebben vettük így az akadályokat, bár voltak álmatlan éjszakáink, és még most is vannak, és lesznek is, de azt hiszem, ez nem lehet akadály annak, hogy emiatt ne vállaljunk egy újabb gyermeket.
Nagyon-nagyon jó hallgatni, ahogy erről a gyermekvállalásról, gyermekáldás elfogadásáról beszélsz. Egy kicsit beszéljünk még arról, hogy milyen más álmod volt még az anyaság előtt magaddal kapcsolatban. A munkádra gondolok itt most.
Nagyon érdekes, mert anyukám és apukám is pedagógusok. Anyukám óvónő, édesapám pedig tanító volt. És én kijelentettem, hogy én pedagógus nem leszek, Ahhoz képest egyetem negyedik évébe a végén felhívtak innen a gimnáziumból, hogy lenne egy állás, és én azt elvállaltam, és azt hiszem életem egyik, illetve másik jó döntése volt, mert nagyon szerettem tanítani. 4 évig tanítottam, mindenféle korosztályt, 5-esektől kezdve 12-esekig, sőt a felnőtt oktatáson is tanítottam. Mindegyik korcsoport más és más embert kívánt meg, de azt hiszem, hogy úgy már a visszajelzésekből, hogy remélem nem csináltam rosszul, viszont már közben férjhez mentem, és nagyon szerettünk volna gyermeket. Nem szerettem volna 35-40 évesen szülni az első gyermekemet. Azt mindenképpen szerettem volna, hogy fiatal anyuka legyek, és végül is 26 évesen születtek meg első gyermekeink.
És még most is nagyon fiatal anyuka vagy, még így is, hogy már sok gyermeked van, ez irigylésre méltó. Érezted-e azt, hogy a munkád és a család, a sok gyermek és a karrier, ez feszültséget okoz esetleg benned, vagy ennek a problematikája mennyire merült fel benned?
Ez mai napig felmerül bennem. Egyszerűen még nem tudom a fejembe összerakni, hogy hogy lesz az, amikor visszamegyek majd dolgozni, de közben otthon van 5 gyermek. Illetve hát iskolában és óvodában, de mellette a munkámra is koncentrálni kell. De azt hiszem, hogy mégsem lesz azért ez annyira nehéz. Szereztem egyfajta rutint a szervezőkészségből és logisztikából az elmúlt évek alapján, úgy érzem, és remélem, hogy ezt a feladatot is majd meg tudom oldani. De azt hiszem, hogy ehhez is szükségem lesz majd a férjemre, aki eddig sem hagyott cserben, és hogyha lehetne egy ilyen receptet kezdeni, hogy hogyan is nevelj sok gyereket, akkor az első pontja az, hogy védj egy jó férjet, aki mindenben segít.
Pont ez lett volna egyébként a kérdésem, hogy mit tanácsolnál azoknak a leendő édesanyáknak, akik mondjuk még az édesanyaság előtt állnak, és egy kicsit a szívük mélyén féltik, ha nem is a karrierjüket, de mondjuk a munkájukat, hiszen szeretik mondjuk a munkájukat a legjobb esetben. De ilyenkor érezheti azt egy nő, hogy egy kicsit fel kell adnia a saját életét. Mit tanácsolnál? Hogyan győzze meg magát erről, vagy hogyan oldja fel ezt a félelmet? A jó férje az egy nagyon fontos alap, én is azt gondolom, és talán ez a legmeghatározóbb is.
Amennyiben nem tudja magában ezt a feszültséget feloldani, tehát ő neki mindenképpen a munkája nagyon fontos marad számára, mert világos, hogy a gyermeke lesz a legfontosabb. Tehát nincs kétségem afelől, hogy minden édesanyának a saját gyermeke a legfontosabb. A munkája is közel olyan fontos, mint a család élete. Akkor szervezzen maga köré egy hálót, hogy biztonságban tudja a gyermekét, édesanyját, testvéreket, férjet. Nekem is az egyik barátnőm visszament dolgozni, mert ő így tudta helyre tenni magában ezt a feszültséget, ezt a zavart, hogy most ő a karrierjére koncentrál, vagy az anyaságra, mellette ugyanolyan jó anyuka, mert láttam, és ugyanúgy szereti a gyermekét, ugyanúgy gondoskodik róla, de mellette ő visszament dolgozni, addig az édesanyja vigyázott a gyermekre. És én azt gondolom, hogy a gyermeknek ez az érzelmi biztonsága nem csorbult. Tehát ez lenne azt hiszem a legfontosabb, hogy a gyermek érzelmei és kötődése ne csorbuljon. Ha ezt ő úgy tudja megoldani, visszamegy dolgozni, és így tud teljes édesanyává válni otthon, ha meg nem tudna visszamenni dolgozni, mellette frusztrált lenne, a karrierje nem úgy fog működni, akkor a gyermek ezt megérzi, akkor már is egy érzelmi bizonytalanságban fog szerintem érkezni ez a gyermek, és az szerintem rosszabb a gyermeknek és az édesanyának is, mint hogyha visszamenne dolgozni, és a gyermek köré egy biztonsági hálót vonna.
Fantasztikus, amit mondasz, nagyon egyetértek veled, és azt gondolom, hogy ha ezt megengedi magának egy édesanya, egy édesapa, egy szülőpáros, akkor még az ajándékot is megkapják, hogy egy anyaság, egy apaság a személyiségükhöz is hozzáad fantasztikus dolgokat. Mind a mellett, hogy ezt így meg lehet szervezni és meg lehet oldani, hogy ők maguk boldogok maradjanak, és ezáltal a gyermekük is boldog lesz. Beszélgetésünket hamarosan folytatjuk, hallgatóink mindenképpen maradjanak velünk.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Halas Rádió hallgatói a Babusgató magazint hallják, ahol Boros Helgával beszélgetek, 5 gyermekes édesanyával, az anyaság szépségeiről, ilyen esetben, amikor sok gyermekáldás, nagy gyermekáldás van egy családban. Az interneten kering egy anyaság definíció, amit sajnos nem írtam ki így szó szerint, de valami olyasmi a tartalma, amikor leírja azt, hogy az anya tulajdonképpen egy személyben pénzügyi tanács tanácsadótól kezdve takarítónőn keresztül, szakácsnő, logisztikai tudomány tudója, és sorolhatnánk, hogy mi minden egy személyben. Mit gondolsz arról, hogy ez valóban így van, ennek minden terhével és büszkeségével, vagy ezért ez inkább csak egy túlzás?
Először is ez a kép nagyon vicces, lehet, hogy annak szánták. Sok igazság tartalma van. Azt gondolom, mert valóban egy édesanyának nagyon sok felé oda kell figyelni. Akár egy gyermeke van, akár négy vagy öt. Tényleg a figyelme, a szerteágazó kell, hogy legyen. Mert oda kell figyelni a háztartásra, ha munkája van, munkahelyen arra, aztán a gyermekre, a férjre, esetleg a többi családtagra. De azért azt gondolom, hogy egy kicsit torz is ez a kép. Hozzáteszem ez, mint anyaként a véleményem. Tehát én nem vagyok szakember, nem vagyok pszichológus, de saját tapasztalatomat tudom elmondani a kedves hallgatóknak, hogy azért nem kell beleőrülni az anyaságba. Tehát nekem idestóval 5 gyermekem lesz hamarosan. De úgy gondolom, hogy ahol lehet segítséget kérni, ott merjünk segítséget kérni, és ahol tudunk könnyíteni a feladatainkon, akkor könnyítsünk ezeken. Például én nem főzök otthon, mi menzáról hozzuk az ebédet, mert azt az időt, amit én a főzéssel töltenék, azt én a gyerekeimmel töltöm. Akkor inkább elolvasok neki egy mesét, vagy leülünk gyurmázni, és én nagyon sajnáltam mindig is azt az időt, amit nekem főzéssel kellett az elején töltenem, amikor már megvoltak a gyerekek. Szerencsére sikerült a férjemet is rábeszélnem, egyébként nagyon finom menzás ételekre. Nyáron nekem ez a legnagyobb problémám egyébként, nem az, hogy otthon van a 4 gyermek, vagy amikor betegek, nem az a gondom, hogy otthon van a 4 gyermek, sőt, ez nem gond nekem, hanem hogy főznöm kell. És hogy az nekem egy plusz idő, plusz energia, amit én egészen másra is tudnék fordítani. Természetesen hétvégén én is főzök. De ha már itt tudok segíteni magamon, akkor miért ne tenném? Vagy segítsége hívom valamelyik testvéremet, vagy anyukámat, hogy jöjjön segíteni, most felhalmozódott egy halom ruha, amit képtelen vagyok eltenni, vagy a férjemmel nekiállunk este, és együtt összehajtogatjuk. Tehát azért úgy gondolom, hogy nem lenne muszáj belefolyni, vagy beleesni a mártír anya szerepbe, mert az a gyermeknek sem jó, sőt azt gondolom egy idő után az anyának sem. És hogyha még dicsérhetjük a férjeket, a férjeknek sem jó, hogyha a felesége mártír anya lesz, mert akkor vele is kevesebb időt fog tölteni. Sőt, még hogyha kevés időt is tölt vele, de az legalább minőségi idő legyen. Úgyhogy erről a képről csak ennyit tudok mondani, hogy azért persze van viccesen benne igazságtartalom, mint minden ilyen karikatúrában, de azért nem kell feltétlenül szó szerint vennünk.
Igen, ezzel teljesen egyet tudok érteni, és mit gondolsz arról a szuper anya képről, ami talán ezzel párhuzamosan egy kicsit a társadalmunkban, társadalmi szinten is elterjedőben van, hogy tulajdonképpen egy anya folyamatosan a gyermeke körül kering, és nem csak hogy kiszolgálja, de programokat szervez köré, és elhordja mindenhová. Mit gondolsz erről, hogy ez mennyire egy reális anyakép?
Erről is azt gondolom, hogy valamilyen szinten egy torz anyakép, ami így terjed. Nem attól lesz valaki szuper anya, hogyha használhatunk ilyen szót, hogy mindenféle programra elcipeli a gyerekét, sőt, már óvodában külön órára járatja, amikor a gyermeknek nincsen rá szüksége. Én nem értek azzal sem egyet, például, hogy már óvodában, kis csoportba, angol, német órára vigyük a gyereket, mert szerintem attól nem fog jobban fejlődni, azt a mennyiségű szókincset meg fogja első osztályba, második osztályba is tanulni, hogyha bekerül egy angolos csoportba. Viszont helyette játszhat az óvodában, játszhat otthon, ami sokkal fontosabb fejlődési forrás számára. Továbbra is hozzáteszem, hogy édesanyaként mondom ezt. Úgy látom, hogy a gyerekek csak akkor tudnak elmélyülten játszani, ha nem zavarjuk meg őket. Ha megzavarjuk azzal, hogy hoppá, idő van, gyere, légy szíves, most el kell mennünk a német órára, vagy el kell mennünk a nem tudom én milyen külön órára, akármit is tervez neki a szülő, és a gyermek megszakítja ezt az elmélyült játszási folyamatot, ahol saját magát kipróbálhatja. Lesznek kudarcai is a játékban, lesznek örömélményei, rájön arra, hogy ő neki ezt meg kell csinálnia, például, hogyha legúzik, de hogyha nincs ideje, csak 2 perc arra a játékra, akkor erre soha nem fog rájönni. És elképzelhető, hogy ez nem feltétlenül az ő épülését fogja szolgálni. Azt gondolom, hogy ilyen kicsi korban, én most még csak az óvodáskorról tudok tapasztalatokat mondani, nem az iskoláskorról, ezt szeretném leszögezni. A játék a legfontosabb, a mese a legfontosabb, azt, hogy együtt legyünk. És ez a legfontosabb. Ha megvan neki ez az érzelmi biztonsága, ez az érzelmi háló, akkor utána, persze később iskolában már erre lehet alapozni. De ha nincs meg ez neki, akkor olyan, mintha óvodáskorban már belöknénk egy taposómalomba, amit persze szülőként nem helyeslünk, hogy jaj, mi ez a taposómalom, ez a világ, és hogy folyton csak rohanunk, és nincs időnk semmire, de mi magunk lökjük be a gyereket ebbe a taposómalomba már óvodáskorba, hogyha mi külön órára járatjuk. Szeretném leszögezni, hogy nem arról van szó, amikor a gyermeknek fejlesztésre van szüksége. Azt egy szakértő eldönti, hogy neki igenis a mozgásfejlődése miatt korai fejlesztésre van szüksége, vagy neki a beszéde miatt logopédiára kell járnia. Én itt nem erről beszélek, hanem azokra, hogy elviszem akkor hétfőn elviszem németórára, kedden elviszem kézművesre, szerdán elviszem táncra, csütörtökön elviszem tornára, pénteken lovagolni, és akkor szombaton talán a gyerek fellélegezhetne, de nem, mert akkor megyünk el még három helyre kirándulni, hogy mindenféle élményt kapjon a gyermek. Azt gondolom, hogy vannak olyan szülők, akik lehetséges, hogy így akarják saját álmaikat a gyermekben megvalósítani. Ha csak egy gyermekük van, szerintem jobban fennáll a veszély, hogy ezt arra az egy gyermekre próbálják ráterhelni. Nálunk valószínűleg nem lesz ilyen, tekintve, hogy az öt gyermekre azért jobban eloszlanak ezek a súlyok, de ők a közös játékban ezt a nagycsaládosoknak, vagy a nagycsaládok pozitív hozadékaként élem én meg saját életemben is, és a gyerekeknél is ezt veszem észre, hogy a testvéreikkel játszanak szerepjátékokat is, kirakót is, sőt, együtt olvasnak, legóznak. Ebben ők nagyon sok szerepet kipróbálhatnak. Azt, amit mondjuk lehet, hogy egy külön órán nem. Mégis az érzelmi fejlődésüknek ez inkább hasznára válik. És én azt gondolom, hogy óvodáskorban még lehetséges, hogy nem az intelligenciájukat kell fejleszteni, hanem bizony, itt hozzáteszem még egyszer, egy jó képességű gyermek, vagy egy átlagos képességű gyermekről beszélünk, hanem inkább az érzelmeit, hogy később hogyan tud szocializálódni az életben, hogy hogyan tud beilleszkedni majd a társai köré. A nagy családnak ez egy nagyon nagy előnye. Eleve sokan vannak, megszokják azt, hogy többen vannak körülöttük, bizony-bizony, itt farkas törvények uralkodnak, mint az életben, mert ha nem vagyok elég gyors, akkor a tesóm kiveszi a tányéromból az ételemet, vagy hogyha nem vagyok elég figyelmes, mert ők most már bizony kijelentik, hogy senki ne nyúljon a vacsorámhoz, amíg iszok, és akkor senki nem nyúl hozzá. Tehát ők ezt így megtanulják maguktól is ezeket a kvázi törvényeket. Persze hátránya is van a nagycsaládnak, egy szülő részéről nem jut annyi figyelem egy gyerekre, mint mondjuk egy egygyerekes szülőnél, aki a figyelmét csak arra az egy gyerekre tudja koncentrálni, de én ezt soha nem is tudtam, mert eleve két gyerekünk volt, rögtön két gyerekre kellett koncentrálnom, én magam is anyaként így szocializálódtam, hogy rögtön megoszlott a figyelmem két gyerekben, és most a többiben is. De azt gondolom, hogy ezzel a gyermekeim nem szenvednek hátrányt, és én anyaként sem veszem ezt hátránynak. Vannak is praktikák, amikkel mindezt meg lehet oldani.
Köszönöm szépen, nagyon bőséges volt a válaszod a kérdésemre, de úgy látom, hogy még maradt benned sok üzenet a hallgatók számára, úgyhogy hamarosan visszatérünk, és folytatjuk a beszélgetést.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Halas Rádió hallgatói Babusgató magazint hallgatják, amelyben Boros Helgával beszélgetek a nagy család adta ajándékokról, azokról a lehetőségekről és örömökről, amit Helga a saját családjában is tapasztal, most már így, hogy várják az ötödik gyermeket. Akik eddig figyelmesen hallgatták a beszélgetést, azok azt is hallották, hogy bizony olyan sok tapasztalat, öröm és érzés van Helgában, hogy alig férünk bele egy-egy blogba az időkeretbe, úgyhogy mindenképpen szeretném, hogyha még tovább hallgathatnánk Helgát erről. Azt kérdezném, amit el is kezdtél már nekünk mondani, hogy mi az, amit úgy gondolsz, hogy a te gyermekeid megkapnak azáltal, hogy nagy családban nőnek fel, azzal szemben, amit mondjuk egy olyan gyermek, akinek nincs testvére, vagy esetleg egy testvére van, nem feltétlenül, vagy nem biztosan kap meg.
A sok gyermekes családokban úgy tapasztaltam, ezt a saját életemből is tudom mondani, hogy nagyon erős a kötődés a gyerekek között jó esetben. Sajnos láttam már olyat is, hogy a testvérek nem szólnak egymáshoz, de azt gondolom, hogy ott nincs meg az a bizalmi kapcsolat a szülők és a gyermekek között, és a gyermek gyermek között sem, ami ideális esetben meg kellene, hogy legyen. Mi próbálunk a férjemmel egy olyan erkölcsi értékrendet mintául nyújtani a gyerekeknek, amit ők később a saját életükben követni tudnak, És amit mi is megkaptunk, nekem nagy szerencsém, hogy ebbe az erkölcsi mintába a sok-sok testvér által lettem szocializálva, mert nincs kétségem afelől, hogy minden szülő, akár egy gyereke van, akár több, egy erkölcsi mintát is szeretne nyújtani a saját életével a gyermeknek. Mert bizony, amit otthon teszünk, azt a gyermek nagyon figyeli. Mert hiába mondjuk mi azt, hogy ne tedd oda a sáros cipődet, amikor mi oda tesszük, tehát nekünk erre nagyon oda kell figyelnünk, és közben ők egymást is figyelik, én azt vettem észre. És egymásra is rászólnak, hogy például búcsú, ne oda tedd a cipődet, mert anya ezt kérte, és különben is sáros lesz akkor ott a kő. És én azt gondolom, ez egy nagy előny azért, hogy a többiek is próbálják terelgetni a testvérüket. Amit most már így az óvodában is tapasztalok, hogy együtt játszanak kint az udvaron, nem egy csoportba járnak, a három gyermek nem egy csoportba jár, de kint az udvaron folyamatosan egymás társaságát is keresik, és játszanak is, és a harmadik gyermekünk nagyon ügyesen vette az ovis beszoktatós akadályt, gyakorlatilag nem volt akadály neki számára.
Gyakorlatilag otthon érezte magát.
Így van, otthon érezte rögtön magát, ez köszönhető a pedagógusoknak is, de azt gondolom annak is, hogy ő eleve sok gyerek között nőtt fel, és nem volt számára ismeretlen a terep, hogy bizony lehet, hogy elveszik a játékát, akkor neki ott valamit ebben a szituációban tennie kell, de nem hisztizünk, mert a hisztivel nem tudunk megoldani semmit. És én ezt egy nagy előnynek érzem, hogy a gyermekek így egymást is tanítják az életre.
Mit gondolsz, hogy van-e hátránya ebből a helyzetből a gyermekeknek? Tehát van-e mondjuk olyan dolog, amit megkap az a gyermek, akinek nincs testvére, vagy mondjuk egy testvére van, és nem kapnak meg a te gyermekeid?
Azt gondolom, hogy érzelmi szempontból nincs hátránya. Figyelem szempontjából egy kicsit igen, mert nem tudok egyszerre négy gyerekre figyelni, bár szeretném, és már fejlesztem a képességemet, de ezt úgy is meg tudjuk oldani, hogy akkor most azt mondom, hogy most három akkor csip, egy mondja a mondandóját, és akkor csak rá figyelek, aztán többi sorba elmondhatja a saját maga véleményét, és addig figyelünk a testvérünkre. Ez azért pozitív dolog is, csak mondjuk lehet, hogy sorba meg kell várnia, nem rögtön ő mondhatja. Én azt gondolom, azért ez nem akkora nagy hátrány, lehet, hogy gyerekként ezt úgy fogja megélni, hogy már megint nem rám figyeltek először, de azért igyekszem úgy csinálni, hogy mindenkire egyforma idő jusson, egyforma figyelem, ez nagyon nehéz, mert van, aki többet igényel, van, aki kevesebbet, és a saját maga igényeit próbáljuk így a férjemmel kielégíteni, hogy akivel legózni kell, azzal legózunk, akinek mesét kell olvasni, annak mesét olvasunk, és amennyi mesét szeretne. Úgyhogy kőbevésett minta nincsen, amit mi is követni tudunk, minden családnak más erre a receptje, mindenki saját magára alkalmazza a tanácsokat, amiket lehet olvasni, vagy kapunk a szülőktől. Mi is próbálkozunk, hol jobban, hol rosszabbul. Én ezt nem állítom, hogy mi is mindent tökéletesen csinálunk, de igyekszünk tőlünk tehető legjobbat kihozni magunkból.
Ezt el is hiszem a beszélgetés alapján is, meg egyébként is, ahogy ismerlek. Most egy nagyon izgalmas dolgot szeretném, hogyha megtennél a hallgatók kedvére, egy kicsit avasd be bennünket a mindennapjaitokban, hiszen nekem is három gyermekem, vagy három gyermekünk van, tehát tudom, hogy milyen az egy reggeli indulás, de hát négy gyermekkel azért az mégiscsak több, és ezt azért viszonylag kevesen mondhatják el magukról, hogy négy gyermekkel küzdik meg a reggelek óráit. Hogyan zajlik nálatok egy reggel?
Igen, úgy is mondhatnám, hogy elmehetnénk Olaszországba élni egy olasz családként néha. Reggel általában 7 órakor kelnek a gyerekek, addigra mi a férjemmel már megisszük a kávénkat, és én kikészítem a ruhákat, a kakaót elkészítjük, hogy ezzel se húzzuk aztán az időt, és mivel a négy gyermek egy gyerekszobában alszik, ezért könnyű a reggeli keltés.
Elég egyet ébreszteni.
Így van, így van. Vagy maguktól felkelnek, vagy ébresztem őket, és akkor utána jönnek kakaózni, közben aki már befejezte, azt már öltöztetjük, úgyhogy oda is két ember kell, ha véletlenül valamiért egymagam kell csinálnom, akkor is sorrendben. A nagyobbak, akik már majdnem 5 évesek, ők már azért elég önállóak, és igyekeznek egymaguk öltözni, sőt már a kis 2,5 éves villőnk is igyekszik. Utána, akinek nincs hosszú haja, tehát búcsú és kincső, ők mennek cipőt venni, addig a lányoknak be kell fonnom a haját, ami szintén nem egy egyszerű feladat, és aztán ővelük is cipőt venni, beülni az autóba, a nagyobbak már saját magukat be tudják csatolni szerencsére, és igen, mint egy ilyen sorozatgyártásban, hogy emelgetjük fel a gyerekeket az autóba, és akkor úgy tudunk elindulni. Ettől azért érdekesebbek az estéink, amikor ugye még fürdetés is van, de szerencsére ebbe is már tudják egymást segíteni, úgyhogy tulajdonképpen nekem azért is könnyebb a dolgom szerintem a négy gyerekkel, mint mondjuk lenne kettővel, mert a nagyobbak segítenek nekem a kicsiknek a gondozásában, ellátásában. Például Hajna lányom, ő már a fürdőkádból kiveszi kincsőt, sőt be is hozza a nagyszobába törölközőbe csavarva. Először mondjuk majdnem infarktust kaptam, amikor megláttam őket, de nagyon ügyesen megoldott a helyzetet, és ilyenkor szokott segíteni.
Mit gondolsz, hogy az ő életükre nézve ez milyen hatással lesz majd az ő álmaikra, vágyaikra, a saját családjaikra?
Nagyon remélem, hogy olyan tapasztalatokat kapnak, mint amit mi kaptunk a szüleinktől. Mi sem kaptunk meg mindent, amit most úgy mondunk, hogy mindent megadnék a gyereknek. Nem kaptunk autót érettségire, nem kaptunk házat, viszont mindenben támogattak minket, amit mi kitaláltunk, amit tanulni szerettünk volna abban. Mindenképpen támogattak minket a szüleink. Azt gondolom, hogy önállóbbak lettünk. Sokkal önállóbbak. Hetedikes voltam, amikor először hivatalosan nyári munkát végeztem, de a testvéreimmel együtt természetesen, de már előtte is a szüleink minket mindig kivittek a szőlőbe, kivittek a medgyesbe, nem volt számunkra azért ez újdonság, és én azt gondolom ezáltal mi csak többek lettünk. Tudtuk, hogy milyen a dolgozni a pénzért, értékeltük a munkát, és nem úgy álltunk oda, hogy már pedig nekem ez jár, és akkor szeretném, hogyha ide adnád azt a pénzt, hanem mi ezért ugyanúgy akár és felnőtt, mi megdolgoztunk. Mindig mondom, hogy ez csak előnyömre vált, azt gondolom. Az egyetemi évek alatt is nagyon sok pozitív hozadékát láttam annak, hogy sokkal önállóbb vagyok, mint némelyik évfolyamtársam.
Gyermekeitek szoktak arról mesélni, vagy beszélni nektek, hogy ők milyen családot szeretnének? Esetleg ők is sok gyermeket szeretnének?
Igen, főleg mikor jön egy következő gyermek nálunk, akkor a lányokban azért megmozdul az anyuka szellem. A 2,5 éves Villőnk mondta már többször is, hogy ha ő felnő, akkor ő anyuka lesz, ilyenkor elolvadok tőle, meg Hajnus is sokszor mondta, hogy ő most szülni fog, és ezt is játsszák a lányok, hogy ők most szülnek, és sok gyerekük lesz, nem csak egyet. És én azt gondolom, hogy ez a minta, azért majd lehet, hogy beléjük is ivódik. Én nem fogom bánni, hogyha esetleg nem egy unokám lesz az 5 gyermektől, hanem 10 fölött, ahogy az én édesanyámnak is.
Azt gondolom, hogy a ti életetekben valósága az, amit a Bibliában olvashatunk, hogy az anyaméh gyümölcse jutalom. Én azt kívánom nektek, hogy életetek végéig ezekben a jutalmakban, bőségben élvezzétek az élet minden percét. Sok ilyen jutalmat kívánok még nektek. Meglátjuk, mennyi lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Babusgató magazin hallgatói beszélgetést hallhattak Boros Hágával, a nagycsalád örömeiről és hétköznapjairól. Számomra nagy élmény volt ez a beszélgetés, hiszen Hága és férje Viktor az 5. gyermeküket várják, és olyan boldogság és életöröm tükröződik rajtuk és gyermekeiken, hogy igazán vonzóvá tették számomra, és talán sok családtervezésben gondolkodó pár számára ezt az életformát. Mindenképpen köszönöm Hágának a beszélgetést. Isten áldjon meg, Hága, benneteket, az egész családot. Hallgatóinknak köszönöm a figyelmet. Ha tetszettek műsoraink, maradjanak továbbra is velünk, hallgassák a Halas Rádiót. Tudják az elhangzott beszélgetéseket, magazinokat a rádió honlapján, a hangalbumban bármikor visszahallgathatják, ajánlhatják ismerőseiknek. További szép és tartalmas napot kívánok. Édesné Pál Edinát hallották.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.